Jó reggelt kívánok, robog tovább a hétvégi menetrend. Ma este mutatja be a Nagyvárad Táncegyüttes Istenes című előadását a Nemzeti Táncszínházban. Az előadás rendezője Novák Péter. Holnap pedig a Van Mese című gyerekelőadást láthatja a közönség, amely a néhai Foltin Jolán Kossuth Díjas koreográfus munkája. Kerekes Dalmával, a Szigligeti Színház tánctagozat vezetőjével Kalmár András beszélget.
Annyit tudunk erről a darabról, hogy az én műsorvezető társam egyébként Novák Péter rendezte, de mit kell tudni, vagy mit érdemes tudnunk erről az előadásról?
Ugye a Kárpát-medence paraszti kultúrája elevenedik meg. Azt próbálja megmutatni, vagy arra törekedett Péter, hogy ezek a kultúrák, ugye ők is a maguk saját kis mikrovilágukban drámákat éltek meg az életük során, hogy reagálták le az életükben a történő eseményeket, ha valami komikus volt, akkor azt hogyan, ha valamiben nagyon hittek, akkor azt hogyan. És ugye akkor a maguk módján ők is fogalmaztak valahogyan a veszteségről, a szerelemről, a halálról. És akkor tulajdonképpen ezt próbálta egy kicsit felfűzni Péter ebben az előadásban, vagy illetve együtt tulajdonképpen, mert hát nyilván ő hozta az alapötletet, de azt gondolom, hogy ez elég erősen egy közös munka volt, mert ő így szeret dolgozni, vagyis nálunk ez a bevált módszer, és akkor ebből próbáltunk létrehozni egy előadást.
Tehát, hogy szabad hozni ötletet, meg mozdulatsorokat,
igen,
meg tematikát.
Igen, abszolút. Igen, mindenképp. Mindenképp nagyon nyitott erre, nagyon kíváncsi a táncosokra, meg a művészekre, akivel ő együtt dolgozik mindig, és akkor így egymásból merítkezve próbálunk alkotni, létrehozni valamit.
A zeneszerző Kis Ferenc, hangépítész, ahogy ő szereti magát apostrofálni, hát egy fantasztikus zeneszerző, aki ugye a Péter édesanyjával, Foltin Jolánnal is nagyon sokat dolgozott, róla majd még szót ejtünk egy másik darab kapcsán is. Nem tudom, a Ferinek ez melyik anyaga, amit itt használtok, mert azért nagyon sok minden van, a nagyvárosi bujdosoktól elkezdve a gitár.
Igen, ugye azt már... Igen, felhasználtuk a nagyvárosi bujdosokat.
Igen, abból volt egy híres előadásotok, igen, az legendás volt.
Így van, abszolút. Hát bevallom neked őszintén, hogy nem tudom, hogy ezek, tehát hogy melyik albumról, vagy hogy dolgozott ez ebbe a részébe, én nem...
Ja, nem is az, csak hogy melyik stílus, vagy melyik világ, vagy
ugyanez a népi, illetve a világzenei vonal, tehát hogy így mind a kettő. Aha. Talán ez egy kicsit inkább a népi vonalra jobban hajazva, vagy jobban követi ezt, mint ugye a bujdosók, mert ott az egy színesebb album, nem feltétlenül csak, de hogy itt inkább a népi vonalat hozzuk, vagy hozza a zene.
Jártatok már ezzel a darabbal? Kis Magyarországon volt ez már Budapesten?
Nem. Ez az első. Igen. Ez az
Mikor
első,
volt egyébként a premier? Nem olyan régen, hogyha jól emlékszem.
Nem, 2022. decemberében így van, akkor volt a premier itt Nagyváradon, és azóta itthon játsztuk, meg a tavaly elvittük a hivatásos táncegyüttesek találkozójára itt Erdélyben, Székelyudvarhelyen, tehát igazából ennyit volt megmozgatva így a mi kis körünkben ez az előadás.
És milyen a fogadtatása nálatok?
Szerették. Az az igazság, hogy furán kezeli egy kicsit a közönség így elsőre, mert nem ez a nagyon vidám, nagyon pörgőst és jól értelemben az előadás, mert azért elég komoly és elég súlyos témákat boncolgat, ugye életutat tulajdonképpen, egy emberi életutat és visszafele, tehát élettörténetet a haláltól egész a bölcsőig. Tehát nem egy ilyen nagyon vidám a végig táncolt 60 percről beszélek, tele van gondolatokkal, érzelmekkel, tehát egy súlyosabb dolgokkal, nem egy ilyen könnyedebb dolog. Úgyhogy eléggé megosztó van, aki nagyon szereti, és ugye a zenei világa is, ahogy már beszéltünk róla, eléggé különleges, és akkor van, aki ezzel nagyon tud menni, nagyon szereti, nagyon viszi a dolog, van, aki nem igazán érti, vagy nem tudja összerakni, hogy akkor ez mi akart lenni, miről szólt, hogy összefüggtek a jelenetek, vagy nem. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ez így nagyon megosztó, de ez is jó, mert tulajdonképpen akkor hatást mindenképp elér a darab, mindegy, hogy ez
Persze.
most pozitív vagy negatív, de senki nem jön ki úgy az előadásra, hogy akkor úgy nem semmilyen formában nem érinti meg őt ez a dolog.
Hát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Említettük Novák Pétert, említettük Kis Ferencet. Kit érdemes esetleg még megemlíteni az alkotók közül?
Igen, Farkas Tamás volt a koreográfus, az egyik koreográfus, és Törteli Nadin a másik. Ő a, igen, azt is mondjuk el, hogy ugye a darabban a kortárs része a csapatnak, és a néptáncosok együttműködnek, és akkor így is tevődik össze a darab, hogy népi meg kortárs. És Törteli Nadin, ő az egyik táncosunk, táncművészünk, ő a másik koreográfus, ő volt a kortárs részeknek a megálmodója, összerakója, ő volt Péter segítségre, és Farkas Tomi a népi részeket ő segített.
Ez lesz tehát akkor az Istenes, szombaton este, május 25-én 19 órakor a Nemzeti Táncház nagy termében, és lesz egy másik előadás is, egy gyerekdarab, ami vasárnap délelőtt lesz 11 órakor, ahogy egy gyerekdarabnak kezdődnie kell, és ezt viszont ugye a Péter édesanyja Foltin Jolán állította legelőször színpadra, és ti is játszátok, nem is tudom mióta, nem, azért már régóta játszátok ti is, ugye ez a Van Mese,
úgy
nem
van,
mondtam a
igen,
címét.
Igen, Van Mese, így van, ez 2017 júniusában lett kész a darab, akkor még Joli néni, Isten nyugtassa, lejött, együtt raktuk össze, csodálatos munka volt, tehát, hogy tényleg egy csodálatos ember volt, aki olyan szépen dolgozott, tudott együtt dolgozni a csapattal, hogy azóta is így, akik még így benne voltunk, mert most már azóta elég rendesen kicserélődött a csapat, de hogy mindig felemlegetjük, és örömmel gondolunk vissza erre az időszakra. Tehát 2017-ben volt az első bemutató, nagyon sokat játsztunk akkor a rákövetkező években, szerintem ilyen 40-50 előadás közt tippelem, és akkor tavaly lett volna Joli néni 80 éves, és akkor ennek apropóján elővettük, felújítottuk, és akkor most ismét játsszuk, repertoáron van, és igyekszünk minél több helyre. Meg itthon is azért ugye már egyet frissült az akkori gyerek társadalom, tehát hogy jöttek új gyerekek, igen, az iskolákba, úgyhogy hogy lehet ezt, azt gondolom, játszani, meg a felnőttek is, tehát azt azért hozzátenném, hogy a felnőttek is nagyon-nagyon jól szórakoznak a kortárs verseken, mert ugye azoknak a humorát azért inkább a felnőttek
tudják értékelni, igen.
Így van, így van, így van.
Igen, tehát itt tulajdonképpen kortárs versek vannak, gondolom népi ihletésű zenével.
Népzen, abszolút népzene, népzene, igen, igen. És akkor gyerekjátékok, hagyományos gyerekdalok, régi mesék, tehát igazából a modern egy kicsit a hagyományos népi játékokkal, szokásokkal keveredik itt ebben, és a kortárs versek vezetik végig tulajdonképpen az előadást, az évszakonként.
Aha, de jó. Mi a korcsoport? Ez ugye egy nagyon fontos kérdés. Mettől meddig érdemes ide gyerekeket hozni? Már úgy értem, hogy hány éves kortól?
Hát mi a kisiskolásoktól játsszuk egészen 8. osztályig. Volt már példa, hogy óvodások is ide. Azok is, tehát ők is nagyon élvezik, de kevesebb volt az ilyen nagyon pici gyerek. Mert ugye, tehát, hogy valamilyen formába követni, kell tudnia követni az esemény. A játékokat nyilván élvezi, de azt hiszem, hogy így talán nagy csoportosok voltak a legkisebb korosztály, akik így megnézték, de többnyire kisiskolás korosztálytól 99 évesig bárkinek ajánlom szeretettel.
Na hát akkor érdemes vasárnap délelőtt kilátogatni a Millenárisra, ugye 11-től kezdődik a
Van
Mese.
Igen, interaktív az előadás, igen, zenés, táncos, játékos.
Na, ha már a zenét említetted, ugye Kis Ferencet itt is meg kell említeni, ennek is zeneszerzője ő, meg Lázár Zsigmond, hát szintén egy legendás figurája a magyar zenei életnek. Ki az, akiket még kiemelnél az alkotók közül?
Igen, ugye a Szigligeti Színház színészei Kocsis Anna és Nagy László fogják mondani a verseket, és akkor a Nagyvárad Tánc Együttes tánckara az, aki táncolja, meg játsza, meg énekeli a darabot.
Kerekes Dalmával, a Szigligeti Színház tánctagozat vezetőjével Kalmár András beszélgetett. Ma este tehát a Nagyvárad Tánc Együttes Istenes című előadása látható a Nemzeti Táncszínházban. Holnap pedig a Van Mese című gyerek előadást láthatja a közönség.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Harsona estet tartanak a Pesti Vigadóban június 2-án. Hőna Gusztáv Liszt Ferenc díjas harsona művésszel, a Zeneakadémia professzor emeritusával Kalmár András beszélget.
Lehet, hogy agyon fogsz engem csapni, de én arra gondoltam, hogy én elmondom a hallgatóknak, hogy pontosan mi is az a harsona, mert hogy a részfúvósok közül ugye hát annyi minden van, és az emberek azért ezeket keverik. Szerintem a trombita meg a tuba az mindenkinek megvan, de aztán van angolkürt, vadászkürt, szóval mindenféle szemnél szebb hangszer. Ugye, hogy igazam van, hogy nem
így
mindig
van,
tudják.
Így van. Mindig meg kell magyarázni, hogy harsona, mindennek mondják. Ugye trombónnak, trombone, ugye angolul aztán pozone, németül trubka, meg szóval sok minden van. A magyar lefordítása szerintem azért az helyes, hogy harsona.
De a pozant is használják, ugyanarról beszélünk.
De
tulajdonképpen ugye egy olyan
így
hangszerről
van.
Beszélünk, aminek nincsenek gombjai, hogyha én jól
így
mondom,
van.
És változtatni lehet a, hogy is mondják, levegőoszlopnak a hosszúságát,
így
azáltal,
van.
Hogy kijebb húzod, vagy bejjebb tolod.
Nagyon szakszerű módszertant mondasz.
Köszönöm szépen. Az igaz, hogy te tulajdonképpen véletlenül találkoztál ezzel a hangszerrel, és a padláson találtad?
Ez igaz. Igen, ezt már elég sok helyen mondtam, de hát ez a kezdet.
Hát jó, valahol el kell kezdeni.
Hát azért az nem volt véletlen, mert édesapáméknak volt egy szalonzenekaruk az öccsével, és az öccse játszott szaxofonon, csellón és harsonán is, úgyhogy ezért találtam aztán egyszer csak a padláson bóklászás közben egy harsonát.
Az mitől van, hogy egyébként a harsona az azok közé, a hangszerek közé tartozik, amik nagyon könnyen, hát alkalmazhatóvá váltak a könnyű műfajba, hogy kicsit ilyen nyakatekerten fogalmazzak. Tehát nyilván megvannak a gitár, zongora, stb. A klasszikusok,
igen.
Meg a nagybőgő, de valahogy a részfúvósoknál, hát a szaxofon az természetesen, de hogy a harsonán, hogy első ránézésre nem mondaná az ember, hogy fú, hát ez nagyon passzol, nem tudom, a jazz, vagy a Dixieland, vagy ezek, de mégis olyan hamar átment ezen a falon.
Hát... Igen, épp az, hogy a jazzben használták tulajdonképpen először szóló hangszernek.
Aha.
És az az igazság, hogy a big band-del alakult ez ki, hogy ugye van egy trombita kórus, egy harsona kórus és egy szaxofon kórus. És akkor ebből lett, és plusz a ritmus szekció, úgyhogy ebből lett aztán az úgynevezett big band, ami ugye a századfordul előtt kezdett kinőni, és hát aztán kisebb együttesek is lettek. Ebből a dologból szűkebb, és aztán a trombita, szaxi és harsona pedig lettek a jazzben is szóló hangszerek.
Igen, de ugyanakkor ugyanúgy használja a komoly zene, meg hát a kortárs zene, és ha jól
így
tudom,
van.
Akkor tulajdonképpen ez egy kortárs zenéjes lesz másodikán.
Így van, így van.
Ugye fél nyolckor kezdtek.
Igen.
Na, akkor mesélj egy kicsit a programról, hogy miket lehet itt hallani, meg gondolom te voltál a főszerkesztője ennek.
Hát igen.
Minek alapján válogattál, és hogyan?
Hát az a helyzet, hogy a művek miatt, hogy nem menjen feledésbe, hogyha én már nem leszek, és úgy gondoltam, hogy a művek megérdemlik, mert azért elég szép harsona irodalom alakult ki itt a 70-es, 80-as, 90-es évektől kezdve.
Igen, bocsánat, ezt olvastam, de ennek mi volt az oka, hogy lett egy ilyen boom a magyar harsonázásban, vagy egyszerűen a harsona művekben?
Hát az, hogy ugye én a rádiózenekarban játszottam közel 40 évig, és ott ugye mi a hátsó sorban ültünk, és mindig úgy irigyeltem én a szólistákat, hogy de jó lenne egyszer ott állni a zenekar előtt. Na hát ez a kívánságom, ez beteljesült, tulajdonképpen egy véletlen folytán, mert a Gardeli mesterrel játszottunk egy Mahler harmadik szimfóniát, amiben egy jelentős harsona szóló van az első tételben, és valahogy a koncert végén az Üblercsinél a mester elfelejtett felállítani, pedig hát azt úgy szokás, hogyha valaki egy jelentős szólót játszik, azt azért
igen, igen.
Föl szokták állítani a karmesterről. Na, ez elfelejtődött a mester által, és aztán későn, amikor már hazautazott Svájcba, akkor jutott eszébe, és akkor a rádióban, aki tartotta vele a kapcsolatot, a Mester Mihály volt, és aztán fölhívta a Mihályt, hogy hát ő sajnálattal elfelejtette fölállítani azt a fiút, aki játszotta azt a szólót, és hogyha esetleg tudja a Bloch harsona verseny, Ernest Bloch harsona versenyét, akkor, hogyha legközelebb jön, akkor szívesen eljátsza így kárpótlásként. Na hát ez meg is történt.
Hát ez így csodálatos. De tényleg van. Hazament, és fölébred hajnalba, és azt, hogy úristen, elfelejtette.
Hát valószínű, igen. Hogy
fantasztikus történet.
Ez a történetet aztán természetesen a Meister Mihály mesélte el, hogy ez így történt, és aztán be is váltotta az ígéretét, úgyhogy amikor legközelebb jött, akkor az Ernest Bloch harsona versenynek lehettem a szólistája itt a Zeneakadémián, és azt hiszem Csajkovszki 5. szimfónia ment még azon az esten, ha jól emlékszem, úgyhogy így kezdődött, és aztán hát a rádióban ugye az a lényege, hogy a rádiózenekar abban az időben a kortárs zenéket nagyon támogatta, ugye csináltunk úgynevezett Z-felvételeket, meg ugye koncerteken is elhangoztak a kortárs magyar zeneszerzők darabjai.
Bocsát, mi volt az aztán... a Z-felvétel?
Hát ez egy különleges. A Z-felvétel az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy bizottság, volt egy Z-bizottság, az azt jelenti, hogy azt a örökké valóságnak megtart. Nem tudom, hogyan, honnan alakul a Z, de ezt így hívták, hogy amit a bizottság jónak talál, azt
nem törlik le.
Valóságnak nem törlik le, igen, tehát magyarul zésítik, tehát megtartják, és az archívumba teszik. Tehát,
igen, bocsánat, annyit mondjunk a fiatalabbak kedvéért, hogy ugye akkor vélhetőleg itt magnó-mágnes szalagokról van szó.
Abszolút,
amik ugye
van.
Drágák is voltak, meg hát takarékosság is volt, tehát ami nem kellett, azt egyszer letörölték, és arra vettek valami
így
más,
van.
Tehát nem volt végtelen így tárhely, hát, és akkor ezek szerint van. Ezeket elrakták.
Így van, hát az élőadásokkal, ami élő koncertek voltak, elég sok volt a 22-es stúdióban ilyenek, meg nem minden koncert, majdnem minden koncertet azért élőben közvetített a rádió abban az időben, ez a mai napig is így van, de nem biztos, hogy mindegyiket úgynevezett zésítik, tehát, hogy elrakják az örökké valóságnak. Azt nem tudom, hogy ugye én már 2010-ben elmentem nyugdíjba a rádióból, hogy most ez hogy van, azt hiszem egy reneszánsza ennek a zésítésnek, tehát a felvételek készítésének, de hogy aztán technikailag ez hogy megy. Annyit tudok, hogy ugye ez egy folyamat, hogy most már digitalizálják ezeket a régebbi felvételeket.
Régi anyagokat.
És így van, és akkor így tartják meg az örökké valóságnak. Hát örökké, hát igen.
Jó, hát nem tudjuk, de elképesztő dolgokat lehet hallani. Tehát én is néha a Bartók Rádióban igen. Ilyen nagyon-nagyon régi felvételeket hallok. Fantasztikus minőségben, hát nyilván ezeket igen. Már ki tudják tisztázni, meg az AI
van.
Segítségével, stb. Na jó, bocsánat, én eltereltem a szót, mert hogy a műsornál tartottunk igazából, hogy mit
igen.
Fognak hallani a hallgatók június 2-án.
Igen, hát a program az tulajdonképpen két részből áll. Az első részben kamara dolgok vannak, úgynevezett nagypartik, ami azt jelenti, hogy például a Hidas Szignál, ez egy fanfárszerű dolog, ami hát egy most már tradíció, hogy minden egyes ilyen harsonás koncerten ez megszólal, tehát akkor gyakorlatilag mindenki a színpadon van, és azt úgynevezett tuttiba, ugye, aki mindenki ott van, és akkor azt eljátszuk. Ez egy 2 perces dolog, utána pedig Kocsár Miklósnak egy majdnem, hogy utolsó darabja, egy fanfár, egy tavaszköszöntő fanfárja fog elhangozni. Utána pedig harsonok vártettek Szöllősi Andrástól, Dubrovai Lászlótól, és a szünet előtt pedig Ránki Györgytől a Ludapó meséje, ami egy részfors quintet, illetve sextet kíséri a harsona szólót, és akkor van a szünet, és a szünet után pedig 3 harsona verseny fog elhangozni, Fekete Gyula, harsona versenye, amit a Fejér András barátomnak írt a szerző, ő is fogja játszani. Másodiként Hidas, pedig Hidas Frigyesnek a 2-es versenye, tenor és basszus harsonára, az fog elhangzani Sütő András és Segyi Gábor előadásában, és a végén pedig Malek Miklós harsona versenye, amit tehát gyakorlatilag az én inspirációmra írt a mester, és hát az volt gyakorlatilag az én utolsó ilyen szólista szereplésem, mert ez 2002-ben történt, már az is, ugye 22 év őrület is kimondani, de ez lesz a zárószám. Hát hogyha esetleg nagyon tapsolnak, akkor azért van a tarsolyban egy, egy rövid ráadásszám. Ha. Ez majd ott derül ki.
Én biztos vagyok benne, hogy nagyon fognak tapsolni. És Malek Miklós fogja ezt vezényelni maga, ugye?
Így van.
Ő talán az a zeneszerző, aki a legtöbbet állt mind a két oldalon, tehát, hogy egyrészt van kortárs úgynevezett magas művészet, és hát igen. Ő abszolút ott volt a táncdalfesztiválokon, ott volt Hofi Géza így mellett, sőt, azt hiszem, hogy a Hull az elsárgult levél, meg ilyen slágereket írt, tehát abszolút a könnyű műfajbős nyakig benne volt. Igen. De hát ugye a pályának a második felében fordult ő inkább, azt hiszem, a komolyabb kortárs művek felé, mint szerző.
Így van, hát ugye hosszú ideig az Express Együttes oszlopos tagja volt. Ugye abban akkor, szóval nem is, még mi zeneakadémista korunkban ismertük meg egymást, de hát ott jöttünk szorosabban.
De ő trombita szakra járt, ugye?
Igen, de trombita szakra járt, igen, abból is diplomázott, de hát ugye ragyogóan gitározik és szenzációsan zongorázik. Úgyhogy most a sok minden showba, stb. Szerepel, ugye a Cotton Club Singers-t is annak idején, úgy kísérte, illetve a zenekart hangszerel, szóval nagyon-nagyon multi, azt tudom mondani, hogy multifunkcionális a Miklós.
Hát meg az egész család, hát ugye a leánya Malek Andrea, és a fia, az ifja Malek Miklós is zeneprodúcer, azt hiszem Amerikába, szóval.
Így van.
Nagyon, nagyon komolyak. Azt akartam még kérdezni, mondtad a Ránki György Ludapó meséit, hogy annak mi köze a Ravelhez?
Hát az az igazság, hogy ez gyakorlatilag 5 tételes kis darab, és mindegyik egy zenei paródia.
Aha.
Az első tétel a Díszgúnár promenádja, mert vannak ilyen alcímek. A Díszgúnár promenádja az, amikor a Ludapó beérkezik a térre, ez a Ravelhez kapcsolódik. Akkor a második tétel az egy Hattyúk tava paródia, a Ludak tava című, akkor van egy a Stravinsky Tűzmadárhoz, az pedig a harmadik tétel, amikor a Ludapó Ludmilláért veszekszik egy másik lúda, csupa humor az egész, és akkor a negyedik tétel pedig a felhőlovaglás, ami lehet, hogy ezt összekevertem, mindegy, az pedig a Valkürök lovaglására a paródiája, és az ötödik tétel pedig a négy tételnek az összefoglalása, tehát ott minden téma gyakorlatilag megszólal. Hát egy szenzációs, humoros, mint ahogy ugye a Gyuri bácsi volt, humoros és nagyszerű darab született így.
Fantasztikus. Felsoroltunk már egy-két közreműködőt, de nem mindenkit, hogy ne hagyjunk ki senkit, hogy elmondanád, hogy kik lesznek még ott, kiket hallhatunk?
Előbb akkor a szólistákat mondom. Tehát a Fekete Gyula Harsona versenyt Fejér András játsza, aki korábban ugye az Állami Hangversenyzenekar, nekem még ők, Nemzeti Filharmonikusoknak volt a harsonása, most a Berlini Szimfonikus Zenekarnak az első harsonása.
Aha.
Akkor Sütő András és Hegyi Gábor, pedig ők a Korpusz Harsona Kvártett tagjai, és a Doknányi Zenekarnak a tagjai. Egyébként a Doknányi Zenekar lesz a közreműködő a harsona versenyekben. És a Malek Miklós darabot pedig Juhász István játsza, aki a Karlsruhe-i zenekarnak az első harsonása, egyébként a 2016-os BMC harsonaversenynek a győztese.
Tényleg, igen.
Így van, úgyhogy, és hát ők a szólisták, a Korpusz Harsona Kvártettet már említettem, a Szegedi Harsona Együttes is játszik, és Gyivicsány György játsza a szóló harsonát a Ludapó meséiben, a In Medias Brass kíséretével. És akkor a szólistákról már beszéltünk, és hát meg kell említeni, hogy a karmester Balogh Sándor, aki annak idején ugye basszus harsonás volt a rádiózenekarban, kollégám volt, egyébként úgy született ez a kettős verseny, hogy megkértük a Idas Fricit, hogy jó lenne, hogyha írna egy harsona duettet.
Hogy
a kettős harsona verseny így született, hogy megmutattuk neki, hogy milyen újdonságokat lehet belekomponálni, és aztán a második tételben egy ilyen beéneklés és multifonis dolog is megszólal, úgyhogy az nekünk íródott annak idején.
Kifejezetten rátok.
Érdekessége, hogy a Vigadóhoz kötődik sok minden, mert a Ludaponnak is ott volt a bemutatója, még a Gyuri bácsi a szerző ott ült a harmadik sorban, és a kettős versenynek is ott volt a bemutatója, amit annak idején Medvecki Ádám dirigált, és hát talán érdekesség az, hogy az akkori basszus harson a szólista, most pedig ő fogja dirigálni a kettős versenyt. Egyébként a Fekete Gyulát is a kettős versenyt a Balogh Sándor fogja dirigálni, és a Malekot pedig a szerző.
Ha. Egyébként szerettek a Vigadóban játszani, ott jól szól a rész, mert ugye azt gondolom, hogy ez nem mindegy, meg hát iszonyan számít mindenfajta épületnek az akusztikája, igen, és azért kétségtelenül ti vagytok a leghangosabbak.
Így, meg a leghalkabbak is tudunk lenni, a legszebben is a piano tud játszani a harsonat.
Az igaz.
Na, az a nagyon jó ott játszani, igen, már csináltunk egyszer egy koncertet 2017-ben, amikor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a fúvós tanszakai játszottak egy szenzációs koncertet, úgyhogy tényleg nagy élvezet, nagyon jól szól, mert ezek nagyon jól szólnak, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy elég, hogy mondjam, megnyugtató és szép koncertben lesz részük, aki eljön és meghallgatja.
Hőn Agusztáv Liszt Ferenc díjas harsona művésszel, a Zeneakadémia professzor emeritusával Kalmár András beszélgetett. Harsona estet tartanak tehát a Pesti Vigadóban június 2-án. Mi pedig pici szünetre megyünk, a hírek után pedig már egészen más vizekre elvezünk. Turizmussal folytatjuk, maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menetrendben.